Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mai Naprakészben a romániai oktatás állapotáról beszélgetünk, és nem véletlenül. Daniel Dávid oktatási miniszter közzétette egy átfogó diagnosztikai jelentést, amely a hazai köz- és felsőoktatás, valamint a kutatás problémáit, fejlesztési lehetőségeit tárgyalja. A dokumentum nem kért el, a szakminiszterre igen súlyos kijelentéseket tesz, többek között azt, hogy a romániai gyermekek feléből az oktatási rendszer gúnyt űz. A mai Naprakészben megnézzük azt, hogy mennyire fedi ez a drámai kijelentés a valóságot. Szó lesz arról, hogy hol csúszik el a hazai oktatási rendszer, és mit tudunk kezdeni azzal, hogy a hazai diákok csak nem fele funkcionális analfabéta például matematikából. Ezekről a kérdésekről lesz szó a mai Naprakészben. Ferenc Salamon Alpár, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség általános alelnöke a vendégem, aki tapasztalt szakemberként évek óta dolgozik az oktatás területén. Annak járunk utána, hogy mi áll a szakminiszter által bemutatott problémák között, és van-e reális esély arra, hogy a hazai oktatási rendszer végre hosszú évek után elinduljon az igazi változás útján. Ferenc Salamon Alpár, jó napot kívánok, köszöntöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Daniel Dávid oktatási miniszter bemutatott egy úgynevezett diagnosztikai jelentést, amely elemzi a romániai oktatásnak a helyzetét, és hát elég lesújtó képet mutat ez a jelentés. Szakemberként ön hogyan látja, hogy miről szól, illetve ez mennyire reális diagnózis a hazai oktatási rendszernek, vagy inkább egy politikai szándékot tükröz, amely így kormányalakítás előtt meghatározó?
Én nem hiszem, hogy a második forgatókönyv határozná meg a miniszter úrnak az igyekezetét ilyen tekintetben, hisz őt a hivatalba lépésekor ő már kezdte ezt a szándékát, hogy megértse, átlássa, átvilágítsa. Elsősorban én azt látom, hogy saját magának az oktatási rendszert ezt ő már célul kitűzte, és akkor már kijelentette, és nagyjából ezt a május időszakot határozta meg annak az időpontnak, amikor ő erről a következtetéseiről beszámol. Tehát én ezt a fajta politikai indítatást nem látom. Én inkább azt látom, hogy mint egyetemi szférából érkező tanár, aki ismeri jól az egyetemi oktatás rendszerét, illetve mint kutató, aki ismeri a kutatásnak bizonyos mértékig vagy mélységig a problémáit, igyekezett egy kicsit napirendre kerülni azzal is, hogy milyen problémákkal, milyen gondokkal küzdik az egyetem előtti oktatás, és hogy erre milyen hatást tudna gyakorolni, hogy Isten a felsőoktatás, és miért ne a kutatás is, mint olyan. És én nem ilyen tekintetben azt gondolom, hogy ez egy dicséretes történet egy miniszter részéről, aki nem csak tanácsadói révén igyekszik megérteni az egyetem előtti oktatást, hisz az elmúlt 30 esztendő azért arról szólt, hogy vagy egy politikai program, vagy egy előzetes meggyőződés, vagy egy tanácsadó testületből származó vélemény, szakmai, vagy kevésbé szakmai, vagy nagyobb mértékben szakmai vélemény alapján igyekeztek képet alkotni a miniszterek hivatalba lépésüktől kezdve, és ennek az volt az eredménye, hogy volt, amikor bizonyos mértékig azért félreértették, vagy félreértelmeztek különböző komplexitású problémákat, amivel az egyetem előtti oktatás küzdött. Úgyhogy ilyen tekintetben azon miniszterek közé tartozik, azon kevés miniszterek közé tartozik, akik ezt meg akarták érteni, és nyilvános dokumentumba felvállalva a saját következtetéseiket is közzétették. Úgyhogy ezt gondolom, hogy úgy gondoljuk, hogy ez egy jó lépés, jó előrelépés, és elsősorban a szakmai elmélyülés, szakmaindítatású elmélyülése, megértése a probléma a halmaznak az indítatása, legalábbis ezt látjuk mi.
A diagnosztikai jelentésnek igencsak elgondolkodtató, súlyos megállapításai is vannak, és az egyik az az, amikor kijelenti ebben a szakminiszter, hogy a romániai gyermekek feléből gúnytűznek, gúnytűz a hazai oktatási rendszerre. Szakemberként ezt a megállapítást helyesnek látja, vagy egy picit azért túlzás?
Hát nyilván, hogy túlzásnak hangzik, mikor ezt áperte így kijelentjük, hogy gúnytűzünk, vagy gúnytűz a hazai rendszer. Én itt úgy gondolom, hogy elsősorban az oktatáspolitika, az elmúlt 30 év oktatáspolitikájára érti. És hogyha ebből a megközelítésből veszük, nem a mindennapi pedagógus szemszögéből, hisz a mindennapi pedagógus az adott keretek között mozog. Nyilván, hogy megvannak neki a felelősségei. Hogyan tartja meg az óráját, milyen eszközöket választ, mennyire igényes, mennyire gyermekközpontú, stb. Ellenben a nagy keretet mégiscsak a közoktatási rendszer adja. És azt tapasztaltuk nem egyszer az elmúlt 30 év során, én az én saját szakmai pályám alatt is, most már 26 éve tanítok én is, hogy számos következetlenségen estek keresztül úgy kértek diákoktól tananyagot, hogy még a tanév elején nem tudták, hogy akkor miből vizsgáznak. Úgy változtattak tételmintákat, hogy utolsó percen állt elő a tanügyminisztérium bizonyos tételmintákkal. Tehát, hogy ilyen tekintet megváltoztatták nem is egyszer a játékszabályokat játékmenet közben, idézőjelben játék, tehát a tanév alatt. Én emlékszem a pályafutásom elején a régi törvények, az egyes törvény előtti törvény, ha jól emlékszem, 87/95-ös törvény, és amellett annak a módosított változata, illetve abból annak alapján kidolgozott működési szabályzatok előírtak számos olyan előírást is, hogy a tanügyi törvényt nem lehet módosítani, a tanügyi törvény szabályai, a közoktatás szabályait tanév közben. Nem lehet csak bármilyen változtatás csak a következő tanévtől érvényes. Tehát ilyen tekintetben az elmúlt 20 esztendőben számos következetlenség történt, és ilyen tekintetben, hogyha vesszük, én is úgy gondolom, hogy az elmúlt 20 év folyamán számtalanszor a közoktatási rendszer akkor ebben az értelmezésben nagyon következetlen volt a diákokkal szemben. A miniszter úr, ha így fogalmazott, hogy gúnytűztünk gyerekek generációjából, ez adott mértékig, adott helyzetekben, adott történelmi korszakokban ez így is volt, hisz a következetlenség egy diákkal szemben az egyik legnagyobb tévedés, amit egy pedagógus vagy egy iskolarendszer, közoktatási rendszer el tud követni, mert ennek generációkra való kihatása tud lenni, és ezt úgy gondolom, hogy súlyos szó, súlyos kijelentés, de nem esik távol a valóságtól.
Igen, tehát azok számára, akik felsziszennek attól a miniszteri kijelentéstől, hogy a romániai gyermekek feléből gúnytűz a hazai oktatási rendszer, gúnytűz az oktatáspolitika, mondjuk el, hogy kifejti Daniel Dávid oktatásminiszter azt, hogy a közoktatás a kulcskészségek átadásában nem hatékony, a szakiskolát végzettek nem tudnak megfelelően elhelyezkedni a munkaerőpiacon, 46%-os a funkcionális analfabéták aránya a matematika területén, és az iskola elhagyás is igencsak nagy méreteket ölt, és egy ideje beszélünk már arról, sajnos csak beszélünk, hogy nemzetbiztonsági probléma az, ahogy a hazai oktatási rendszer, vagy a hazai politikum kezeli az iskola elhagyást. Ez egyébként Székelyföldön mennyire akut probléma?
Nyilván Székelyföld sem kivétel a közoktatási rendszer más földrajzi területei működő iskoláktól, vagy iskoláktól. Én is úgy gondolom egyébként, hogy nemzetpolitikai kérdés, nemzetbiztonsági kérdés a közoktatás, már olyan tekintetben is, hogy nem mindegy, hogy milyen állampolgári kompetenciákat fejlesztünk például egy jelenlegi vagy egy elkövetkező generációk gondolkodásában, egyéni vagy közösségi gondolkodásában. Meglátszik a mai világ és társadalmunk hangulatán, hogy ilyen tekintetben nem teljesített jól a közoktatási rendszerünk. Társadalmunk nem teljesített jól. Amennyiben nem működik jól a közoktatási rendszerünk, már középtávon, akár rövid távon is, de aztán hosszú távon végképp negatív szempontból befolyásolja a társadalmunk működését. Ilyen tekintetben látszik meg azokon a közoktatási rendszereken, hogy ott, ahol komolyan veszik ezeket a közoktatási rendszert, kellőképpen finanszírozzák, kellőképpen mélységében, jelenségében, fejlesztési területeiben, a tudományosság igénye szerint is foglalkoznak vele, ott nincsenek ehhez hasonló társadalmi problémák, ott már más kérdésekkel is tudnak foglalkozni, ami a közoktatás fejlesztését illeti. Éppen ezért úgy gondolom, hogy azok a kulcskompetenciák, amelyeket megszabott az egyes törvény is egyébként, megszabott a 198-as mostan érvénybe levő törvény is, nem tudott válaszolni a kellőképpen történő fejlesztésükre. Tehát azok a kulcskompetenciák, amelyek már évtizedek óta OECD, nyugat-európai közoktatási rendszerek alapját képezik, arra építenek tananyagot, arra építenek értékelési rendszereket, arra építenek továbbtanulási rendszert, arra építenek szakoktatást, arra építenek pályorientációt, minden, ami komplementárisan egymást kiegészítve szolgálják a gyermekek oktatási nevelési igényeit és továbbtanulási készségeit fejlesztik. Ezek a kompetenciák, mint írástudás, többnyelvűség, matematikai, számtani, tudományos, mérnöki képességeik, digitális képességeik, interpersonális képességeik, polgári, aktív polgári kompetencia, vállalkozói kompetenciák, vagy kulturális öntudatosság, kifejező képesség, ezeket a tananyag vaskos jellege, minden reform ellenére továbbra is lexikális jellege tette azzá, hogy a célkitűzés, a törvényi célkitűzés ne tudjon megvalósulni. Daniel Dávid miniszter úr leírja nagyon pontosan az okait is. Leírja azt, hogy a tananyag túl vaskos, túl sok tananyag van, monodisziplinárisak ezek a tananyagok, nagyon sok óra ellenére mégiscsak vizsgaközpontú a tananyag, hogy a tankönyvek olyan látványos mértékben nem fejlődtek, amilyen látványos mértékben fejlődött a technológia. Romániában sajátosan kezelik a digitális tankönyvet is, mint olyan. Ha kicsit nyugatabbra tekintünk, akkor már látjuk azt, hogy mit jelent egy digitális tankönyv. A számtalan olimpiász, tantárgyverseny, a rosszul értelmezett elitizmus, ezek mind-mind a sajátos nevelési igényű gyermekek igényeire válaszolási képtelenség, és mindemellett nyilván a korai iskola elhagyás jelensége, ezek mind-mind ott vannak, és befolyásolják annak az oktatásnak a minőségét, hosszú távú, pozitív hozadékát, amiben élünk. Úgy gondolom, hogy ezeket csak egy olyan reform tudja megoldani, amely komolyan is veszi mindezeket a mutatókat, amiket a miniszter úr is felsorolt a dokumentumába. Egyetlen egy nagy hiányossága van az én szemszögemből, ennek a listának, amit az előbb is vázlatosan felsoroltam, hogy nem fektet kellő hangsúlyt arra, amire a más közoktatási rendszerek, akik felismerték ezeket a problémákat, és mellé a reformot állítottak, felismertek. És ez a tanárképzés és a tanár továbbképzésnek a helyzete. Ma mindkettő óriási nagy válságban van. Ma technikailag tanárképzés nincs, pedagógiai modulok vannak, és az a fajta tanárképzés, amit látunk a fejlődő közoktatási rendszerekben, hogy inkább 70% gyakorlat és 30% elmélet a pedagógia, az nálunk nem így valósul meg. cserébe inkább még mindig az új törvényben és mindenhol vizsgák halmozva találják szembe magukat a fiatal pedagógus jelöltek, és ezáltal nem vonzó a pálya. Ekkor a vizsgarendszerben, hogy az alapoktatásban vizsgázom, mester után vizsgázom, utána még masterát didaktikot teszek, azután még címzetes versenyvizsgázok. Mely fiatal az a mai generációkból, aki ezt vonzónak tartja? Ez az egyik történet, tehát a tanárképzésnek a reformja megemlítődik benne, de nem azzal a hangsúllyal, mert mi úgy gondoljuk, hogy a tanárképzés és a tanártovábbképzés minden pedagógiai paradigmaváltás vagy gondolkodás, szemléletmód alakításának az alapja kell legyen, és a másik a tanártovábbképzés. A mai napig kétfajta tanártovábbképzés van, a harmadik az egy vékonyabb szál, az egyik, amit a pedagógus a saját zsebére végez, még akkor is, hogyha ezt a tanári pályatámogatási összeget kapja, akkor is azt ő arra költi, amire ő jónak látja, az nem mindig találkozik a legjobb szándékkal sem a rendszer szintű vagy iskola szintű továbbképzési igényel. Tehát nem mindig találkozik, mikor egy pedagógus eldönti, hogy ő mire szeretné költeni a saját pénzét. A másik meg az Európai Uniós pénzekből támogatott továbbképzési programok, amelyeknek óriási nagy problémája a hosszú távú fenntarthatóság. Bármilyen fejlesztés történt, még tanár továbbképzési fejlesztés tekintetében is az Európai Uniós programok közül, tisztelet a kivétel, nyilván nem szeretik általánosítani, de nagy mértékben ez jellemzi, fenntarthatósági problémákkal küzdöttek. Olyan célkitűzések vannak benne, amelyek strukturálisak, és amelyek az projektet követő oktatáspolitikai igyekezetekben már nem találhatók fenn. És ilyen tekintetben akkor fenntarthatósági problémákkal küzdenek ezek a uniós forrásokból történő fejlesztések, akár humán erőforrás fejlesztések is. És a vékony szál az, amit az önkormányzatok adnak az iskoláknak, vagy az iskolák maguk pályáznak erőforrások, amelyek vagy mullandóak, vagy nem mindig állandóak, és amely egy-egy iskolának a továbbképzés igényét tudja szolgálni. Mert ugye tudjuk, hogy állandó válságban van, a gazdasági válságban vannak, állandó fenntartási költségekkel küzdködnek nagyon sok iskolák, és ezáltal ez egy olyan egyenlőtlenséget generál a rendszerbe, hogy vannak iskolák, akiknek mindig van pénzük tovább tanár továbbképzésre, vannak iskolák, akik nem engedhetik meg maguknak, mert szegényebb önkormányzat nem működteti őket. És hogy ilyen tekintetben ez még hozzájárul ahhoz is, hogy óriási nagy tanár továbbképzés által generált minőségbeli különbségek is következnek be egy-egy iskola között. Nem csak vidék és város között, hanem városon belül is, város környezeten belül is nagy-nagy különbségek tudnak megmutatkozni. Úgyhogy ez az, amit én egy kicsit hiányolok a jelentésből, mert továbbra is úgy gondolom, hogy a közoktatásra a választ elsősorban a paradigmaváltás és a fejlődő gondolkodású pedagógiai szemlélet fejlesztése tudja megadni hosszú távon. Amíg ezt nem tudják felfogni, és ehhez alapfinanszírozást, becsületest, konstanst nem fognak hozzárendelni, addig a mentalitás sem fog megváltozni. A legtöbb pedagógus nagyjából az én életkorom, az én korosztályom beliek, akiken nagyon sokat kell dolgozni azért, hogy bizonyos szemléletet, új pedagógiai szemléletet, más a pedagógiai szemléletet tudjunk a saját, az ők gondolkodásukba, pedagógiai gyakorlatukba elültetni. Miközben a pedagógusok házai minden megyében van egy jól kiépített intézményi hálózat, fenntartási, egyik napról a másikra fenntartási költségekkel, vagy működési problémákkal, fennmaradási működési problémákkal küzdenek, és egy banjuk nincsen tanár továbbképzési programokra, csak azok, amelyek a tanár zsebéből származnak, és az Európai Uniós pénzekből, addig úgy gondolom, hogy lehet bármilyen újfajta tananyagunk, lehet bármilyen újfajta tankönyvünk, lehet bármilyen olyan tanügyi törvényes normatíva, ami előremutató, de nem tud beleágyazódni a közmentalitásba, vagy az egyéni pedagógusi gyakorlatba, és akkor az így nem fog megvalósulni.
Ferenc Salamon Alpár, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség általános alelnöke a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy Dániel Dávid oktatásminiszter bemutatott egy diagnosztikai jelentést, amely alapján a romániai oktatás és kutatás helyzetét elemzi. Mi most a mai műsorban a közoktatásra vonatkozó megállapításokról beszélgetünk. A bemutató sajtótájékoztatón a szakminiszter beszélt arról is, hogy a nyolcadikosok képességvizsgáját azt időszerű lenne átalakítani. Ezzel a bejelentéssel a szakmai szervezet egyetért, vagy sem? Elhamarkodott ez a kijelentés, vagy sem? Mondjuk el a hallgatóknak, hogy az oktatási miniszter azt mondta, hogy hát a tanárokkal, szülőkkel, szakszervezetekkel is nyilván ezt még meg kell beszélni, és de akár a 2025-2026-os tanévtől változhat a képességfelmérő lebonyolítása, és példaként hozta fel a francia modellt, ami tulajdonképpen egy tesztből áll, de különböző tantárgyakból tartalmaz részeket. Van benne matematika, van benne nyelvtan, történelem, földrajz, természettudomány, és még sorolhatnám.
Én úgy gondolom, a kijelentés nem elhamarkozott, és nem az első ilyen kijelentés. Tehát ebben a miniszter nem az első, aki ezt kijelenti, hogy valamit a nyolcadikos vizsga rendszerrel kell kezdeni. Egyébként benne van a törvényben, hogy nem csak román-magyar matek, hanem többször is nekifutottak ennek, hogy legyenek valamilyen fajta kulcskompetenciák felmérését szolgáló tesztek is, vagy legyen benne digitális kompetenciamérés, vagy ehhez hasonlók. Tehát, hogy ez maga a kijelentés nem elhamarkodott. Amit mi remélünk RMPS az az, hogy az érvénybe léptetése ennek a szándéknak ne legyen elhamarkodott. Mert az elmúlt időszak azt jutotta, hogy halva született csecsemő volt az a kezdeményezés, ami elhamarkodott módszerrel lesz szándékozva bevezetve. Tehát, hogy ilyen tekintetben azt mi támogatunk, minden gyermekközpontú, az oktatási rendszer működésében érintettek, abban dolgozók kellő felkészítése és a tananyag követelményrendszer kellő átalakítása után. Tehát mi ezeket a kezdeményezéseket támogatjuk. Mi sem úgy gondoljuk, hogy az korrekt egyes tantárgyakra vonatkozóan, hogy óriási nagy feszültséget, stresszt, szorongást, a tantárgy és a tantárgy által fejleszthető kompetenciákat ezáltal más energiáknak kitevő negatív hatások érjenek magyar irodalmat, ezáltal befolyásolja a gyerek nyitottságát, a magyar irodalom és szeretetét a magyar irodalom iránt, a román nyelv tanulása iránt, mert vizsgázni kell belőle, vagy a matematikai kompetenciáit sem, a mindennapi alkalmazhatóságát szolgálva tanítsák, hanem a vizsgára való felkészülést szolgálják. Elvégre az az alapkompetenciák, azok az alapskillek, azok az alapképességek, amiről beszélt a miniszter úr is, ami a nyolc kulcskompetenciát, alkalmazását, működését tudnák szolgálni, az az írástudás, a matematikai készségek, a tudományos készségek, a digitális készségek és az állampolgári készségek fejlesztése, és csak így tud megvalósulni, és ezek azok a mindennapi készségek, amiket fel kell tudjunk mérni egy-egy ciklusváltásnál, hogy mennyire sikerült a gyereknél kifejleszteni. Ehhez egy disziplináris, főként még mindig lexikális tudást, nagymértékben lexikális tudást mérő rendszer az nyilván, hogy nem szolgálja senkinek az érdekét, hanem valamilyen szinten kategorizál, és az alapján, három tantárgy alapján juttatja be a gyereket természettudományos osztályba, vagy éppenséggel esik be, a szó elnézést kérek, nem föltétlenül drasztikus, de azért súlyos értelmében esik be egy duális oktatási osztályba. Tehát ilyen tekintetben ezen föltétlenül módosítani kell. Mi azt látjuk, hogy jó a francia rendszer, de nem elég. Nem elég egyrészt egy multidisziplináris kompetencia alapú tesztet kitöltetni a gyerekekkel, hanem a gyerekeket folyamatosan állandó jelleggel pályorientálni kell, állandóan a kulcskompetenciáit fejleszteni kell, mérni kell ebben, hogy akkor ebben tudjon fejlődni ez a gyermek, és akkor a mérések, a pályorientációs fejlesztések és egy multidisziplináris kompetencia teszt következtetései nyomán tudjanak ezek a gyerekek bekerülni tudatosabban, vagy a tudatosságnak minél közelebbi állapotában egy adott középiskolában, ahol ugyancsak meg tudják állni a helyüket, ahol ugyancsak továbbra is pályorientációs fejlesztésben részesüljenek, ahol foglalkozzanak a készségeik fejlesztésével, és annak érdekében, hogy 12. után ismételten ennek tudatába minél tudatosabban tudjanak majd egyetemet választani, mert ez is egy óriási nagy probléma. Úgyhogy mi támogatjuk ezt a fajta reformot, de nagyon-nagyon izgulunk azért, hogy ez ismételten ne legyen egy elhamarkodott döntés, mert annak nem lesz semmilyen fajta, nemhogy hosszú távú, hanem még középtávú jó hatása vagy hatékony eredménye a közoktatási rendszerre tekintően.
A hazai oktatás és kutatás helyzetét elemző diagnosztikai jelentést bemutató sajtótájékoztatón a szakminiszter arról is beszélt, hogy ő a maga részéről nem zárja ki azt, hogy a 8. végi képességfelmérő vizsgákat teljesen kiiktassák a hazai oktatási rendszerből. Nyilván megjegyezte, hogy ehhez arra van szükség, hogy az iskolák és a tanárok közötti különbségeket, azokat fel kell számolni, ugyanúgy fel kell számolni az osztályozási eltéréseket is. Ez mennyire utopisztikus ez a kijelentés, mert ugye jelenleg ott tartunk, hogy a 9. osztályba való idézőjeles felvételit meghatározza a 8-os vizsga.
Hát majdnem teljes mértékben meghatározza. Teljes mértékben meghatározza a 8-os vizsga, hisz a 3 tantárgy átlagával felvételizik a diák technikailag az elméleti oktatásban. Vannak a készségfelmérő kompetenciamérések, amelyek a vokacionális oktatásba tudnak bizonyos mértékig úgymond hozzájárulni. No már most a kérdés normális esetben nem utopisztikus. A kérdés mindig a probléma ott adódik, hogy van egy koherens elképzelésünk a reformról, következetesen azt végig tudjuk-e vinni, fel tudjuk-e készíteni a pedagógusokat arra a rendszerre, amit felépítettünk, szánunk elég időt rá, hogy ez megtörténjen. Itt egy 5-7-10 éves ciklusról beszélgetünk, attól függően, hogy milyen mélységű reformot akarunk mi elképzelni, és ha ezt végigvisszük következetesen, akkor a kérdés nem utopisztikus, sőt, nagyon is szükséges. Amennyiben úgy fogjuk meg a problémát, ahogyan az elmúlt 20 esztendőben fogták meg a közoktatásban közoktatás irányítók, akkor nyilván, hogy a kérdés továbbra is hangsúlyosan utopisztikus marad.
Szó volt arról is már korábban, hogy a líciumi helyeknek a legalább 50%-át azt kívánatos lenne felvételi vizsgával betölteni vagy elfoglaltatni. Ez megoldható Romániában? Nyilván szükség van egy olyan módszertanra, amely az önkényességet 100%-ban kizárja, és most lehet, hogy itt ez nagyon-nagyon túlzónak számít ez a kijelentés, de hogy ez akkor működik, ha az önkényesség ez ki van zárva. Megoldható ez?
Itt jön be a szerepe a, mondjuk nevezzük így, hogy bármilyen fajta tanfelügyeletnek. Tehát technikailag ma a tanfelügyeletnek túl sok administratív feladata van. Tehát projektek menedzselése, irányítása, koordinálása, országos vizsgák, jobbra-balra, tehát jó technikailag arra, amire valamikor hivatott volt egy tanfelügyelet, hogy az oktatási minőségét és az oktatást szabályzó előírások betartását ról bizonyosodjon meg, és azt figyelje, azt ellenőrizze, abban nyújtson támogatást az iskoláknak, az nagyon elkezdett törpülni. Úgy gondolom, hogy egy jól működő rendszerben valamilyen fajta szerv kell létezzen, aki erről gondoskodik, akinek a igazító, irányító, ellenőrző szerepe által kialakul egy olyan kultúra, amely tehát bizalomcentrikus, illetve felelősségvállalás kultúrája és ez szerint való működés. Ilyen tekintetben ez lenne a tanfegyeletnek a szerepe, hogy erről bizonyosodjon meg, hogy ne legyenek visszaélések, önkényességek, és nyilván legyen elszámolhatóság a közoktatási rendszeren belül mindazok számára, akik ezeket a folyamatokat majd kell koordinálják. Ilyen tekintetben az, hogy Most egy országos tesztelés van. Az, hogy nyolcadikos iskolában zajló mérés van. Az, hogy a középiskolánál alkalmaznak bármilyen fajta mérési módszert annak érdekében, hogy a középiskolákban a felvételi meg tudjon valósulni. Ezt mi úgy gondoljuk, hogy ez egy részletkérdés. Mindig a tartalom a fontos, és az a cél, amit a gyermek érdeke diktál. Hogyan tud a közoktatási rendszer a gyermeken segíteni abban, hogy kellőképpen megismerje a saját képességeit, készségeit, fejlesszük azokat, és azok hasznosulásával tudjunk neki komolyan vehető, biztos irányt mutatni a továbbtanulásra, biztos talajt adni ilyen tekintetben a diákok és a családjaik számára. Ez egy nagyon komplex, de nem lehetetlen küldetésű folyamat. Ilyen tekintetben akkor tényleg részletkérdés, hogy most az iskolánál történik-e, vagy az általános iskolánál, vagy a középiskolánál, amennyiben ez tényleg nem arról szól, hogy csak vizsgáztassuk, hogy legyen minél biztosabb és ellenőrizhetőbb, és minél kvantifikálhatóbb, mert akkor ellenőrizhetőbb is ez a téveszme uralta mostanik a közoktatási rendszerünket. Tehát még egyszer mondom, egy jól kitalált rendszerben, következetesen alkalmazható rendszerben, felelősségtudatot promováló rendszerben, bizalmat, a szakmai bizalmat promováló rendszerben, amelyben van elszámolhatóság is, ilyen tekintetben működni tud. Ez, hogy fele arányba, más 50%-ba vegyenek fel és felvételiztessenek, én személy szerint, itt megosztlik a pedagógus társadalom és az iskolák között is a vélemény, én személyesen ezeket az 50%-os történeteket, vagy az, hogy bizonyos iskolák felvételizhessenek és mások ne felvételiztethessenek, azokat én nem tartom eredményre vezetőnek, elvégre számos negatív hatást tud gyakorolni adott iskolák értékelésére, önértékelésére, önbizalmára, meg iskolák megbecsülésére, tehát hogy eléggé nehéz kérdéseket tud hozni. Én még egyszer mondom, én a gyerekek érdekéből indulnék ki, azokból a fejlesztési területekből, és akkor ebből lehetne kialakítani egy olyan mérési rendszert pályorientációval erősítve, amely szolid alapot tud egy jó középiskolai, és miért nem majd később középiskola végi értékelési rendszerre is adni.
Az imént itt említette ön a tanfelügyeletnek a fontosságát, a címzetes tanári állások, erről is beszélt egyébként az oktatási miniszter, és olvasom az edupedu.ron Nina Vassilé tanárnőnek a történetét, aki idén nyáron 9. alkalommal fut neki a címzetes tanári vizsgának. Arról a Nina Vassilé logika és filozófia tanárnőről van szó, aki doktorált, 5 évet tanult Romániában, 3 évet Spanyolországban, és ott tart, hogy nincs címzetes tanári állása Romániában.
A címzetes címzetesítési rendszer mostanra nagyon sok ehhez hasonló helyzetet és sorsot generált. Tehát megérett az idő arra, az elmúlt 30 év következtetéseit levonni, és egy olyan alkalmazási szisztemet, rendszert kialakítani, amelyben van egy méltányosabb helyzet a pedagógusok számára, a pedagógusok alkalmazására, a pedagógusok életpályájához egy olyan modell tud adni, amely a minőségi versenyképességet is promoválja, annak érdekében, hogy a minőségi eredményeket is, a minőségben való fejlődést is. Ilyen tekintetben a mostani címzetesi rendszer sajnos méltánytalan, nagyon sok szempontból. Tehát ugyanazzal a mércével kezeli a ön által említett kolléganőt is, mint amilyen mércével kezeli azokat a pedagógusokat, akik, mit tudom én, csak megtartják standardban az óráikat, és különösebb hozzáadott értékkel nem érkeznek az iskola vagy a közoktatási rendszer irányában, illetve ugyanazzal a mércével méri azokat is, akik technikailag mulasztanak, mert nincs miért elbújjunk a kisújunk mögé, minden rendszerben, a mi rendszerünkben is ez jelen van. Úgyhogy ebben a tekintetben a címzetesi rendszert azt át kell gondolni annak érdekében, hogy vonzóvá tegyük, annak érdekében, hogy a jó tanárok maradjanak, erősödjenek és jöjjenek a rendszerbe, annak érdekében, hogy promováljuk a plusz munkára való nyitottságot, a hozzáadott pedagógiai értékre való nyitottságot, az innovációt a pedagógiai gyakorlatban, és a többi, és a többi. Illetve még egyszer mondom, a jó értelembe vett versenyhelyzetet, ehhez ugyanazt a szemléletet kell kialakítani, ami bizalom alapú, ami a felelősségvállalásra teszi a hangsúlyt, ami az elszámolhatóságra teszi a hangsúlyt, és mindezt jó értelembe vett elszámolhatóságnak. A mostani rendszerbe értékeltetni pedagógusokat annélkül, hogy a rendszer ne essen egy alapos reform szemlélet alá, egy olyan körülmények között, ahol nem képzed, nem ad reális esélyt a pedagógusnak, hogy meglegyen neki minden eszköze, minden lehetősége, minden szakmai segítsége a különböző gondokkal, kihívásokkal szembe érvényesülni, nyilván, hogy a pedagógusok úgy gondolják, hogy megint minket értékelnek, és igazuk is van. Onnantól fogva, hogy nem kell könyörögjön egy pedagógus, hogy bizonyos eszközöket a diák behozzon az iskolába, bizonyos anyagokat, fogyóanyagokat, bármilyen támogatást szülő küldjön be a diák által, csak vegyünk egyszerűen ragasztót, vagy festéket, vagy írószert, banális dolgokat. Addig, ameddig a pedagógusnak megadódik minden tárgyi és módszertani eszköze, amit bevessen egy intézményen belül, abban a percben, amikor van a pedagógus mellett egy segítő pedagógus is, aki a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozásba azt a fajta szakmai segítséget adja, amire neki szüksége van, és amelyben őt nem képezték ki a tanárképzés során. Akár csak Finnországban segítő pedagógusok mennek be az órákra, és ott töltik az időt, és segítenek a tanulásban a sajátos nevelési igényű gyermekeket. Amíg ezek a feltételek nem teljesülnek, addig méltán nem mérhetjük a pedagógust abban, hogy mennyire volt ő ügyes a cseszes gyerekekkel, a senés gyerekekkel való foglalkozásba. Nem mérhetjük őket abban, hogy hány gyerek írt 8-ast a 8-os vizsgán olyan körülmények között, hogy hátrányos helyzetű iskolában és társadalmi szempontból hátrányos közösségekben tanít. És akkor nagyon sok a kontraszt, nagyon sok az egyenlőtlenség, a méltánytalanság. Éppen ezért újra kell értelmezni a címzetesítési rendszert, legyenek pedagógusok, akik meghatározatlan szerződéssel vannak alkalmazva az iskolába, és nyilván azok, akiknek a teljesítménye, eredményeik, korrektül mért eredményeik azt kívánják meg, hogy ideig, óráig, meghatározott időszakra, meghatározott szerződési körülmények között dolgozzanak, akkor erre is meg kell adni a lehetőséget. És az elszámolhatóságot a pedagógusok irányában is, és a tanintézmények vezetésében is a felelősséggel és a bizalommal együtt meg kell tudni adni. És ez az a rendszer, amit valahogyan fel kell tudni építeni, és ez nem utópia még egyszer, mert számos közoktatási rendszerben működnek. De addig nem várhatok el többet, másabbat, jót, míg nem teremtek olyan feltételeket, amelyben egy pedagógus kellőképpen tudjon működni az elvártakhoz mérten.
Zárásként Ferenc Salamon úr, beszéljünk a szexuális nevelés nevű tantárgynak a bevezetéséről. Ezt is érintette a szakminiszter azon a sajtótájékoztatón, amelyen bemutatta azt a diagnosztikai jelentést, amely alapján a hazai oktatás és kutatás helyzetét elemezte. A szexuális nevelés tantárgy az elég régóta kavarja az oktatási állóvizet Romániában. A szakminiszter azt mondta, hogy szerinte az erről szóló közbeszéd az igencsak ideologizáltá vált, és olyan vitákat gerjeszt, amelyet nem lehet már tudományos vagy tantervi keretek között kezelni, ezért ilyen néven nem támogatja ennek a tantárgynak a bevezetését, azonban azt hangsúlyozta, hogy az egészségneveléssel kapcsolatos tantárgyat azt be kell vezetni, és az intimitással kapcsolatos fogalmakról beszélni kell a hazai gyerekeknek, mert tanulmányok bizonyítják azt, hogy az a tény, hogy Romániában magas a lányanyáknak az aránya, az végső soron visszavezethető a szexuális nevelésnek a hiányára. Mert hogy a családban nem kapják meg a gyerekek, ezt az iskolában nem kapják meg, pornófilmből csak nem tanulhatnak.
Ez egy sokat szőnyeg alá sepert azon témák közé tartozik, amelyek nagyon hosszú évek során a szőnyeg alá sepert a rendszer, egyrészt már nem tudta kezelni. Miért nem tudta kezelni? Nyilván van egy társadalmi vita is arról, hogy akkor most kell-e tanítani, nem kell tanítani, akár egy házak is beleszólnak ebbe az egész kérdéskörbe. Szerintem rossz fele terelődött az egész történet. Nézze, a közoktatásnak én két komponensét, egymást kiegészítő komponensét látom. Az iskolai oktatásnak. Az egyik a oktatás, a másik meg a nevelési kérdés. Ez a téma a nevelési kérdéshez tartozik, amely alapjáratban bizonyos fokig az egészséges életmódra való nevelés, vagy az egészséges életmód kompetencia fejlesztési kategóriába tartozik. Amerről minden pedagógus alapfelkészítést kéne kapjon, hogy hogyan kezelje ezt az egész ügyet tinédzserekkel való pedagógiai viszonyában. Tehát ugyanúgy, ahogy egy osztályfőnök, vagy bármelyik pedagógus, aki gyerekekkel dolgozik, a szakszerűség legmegfelelőbb fokán és módjában kell tudjon beszélni az első segélynyújtásról, tehát kellnek neki legyenek alapkompetenciái. Kell tudjon beszélni a függőségekről, tanácsot kell tudjon adni, útbaigazítást kell tudjon adni. Ugye a szexuális nevelésről is, vagy az egészséges életmódról is, mint nevelő kell tudjon beszélni. Mélyreható, mélyebbre való tárgyalásuk, vagy a mélyebb tárgyalásuk nyilván azoknak a szakembereknek a hatásköre, akik szexuálpedagógusok, és akik erre lettek kiképezve. Minden bizonnyal, hogy ez egy újabb olyan terület, amely el kell gondolkozni, hogy melyek a hiányosságai. Mert még egyszer mondom, az a jelenség, amiről ön beszél, hogy fiatal anyák száma a romániai oktatási rendszerben, vagy egyébként a romániai társadalomban, az egy mélyebb probléma. Ott azokkal a gyerekekkel, azokból a közösségekből származó fiatalokkal nyilván, hogy mérehatóbban kell beszélni az egész témáról, és ehhez szakemberek kellenek. Az alap műveltség, alapnevelési kérdéseknél, meg nyilván a pedagógus, az osztályfőnök pedagógus, az iskolai nevelési tanácsadó is nagyon ügyesen hely tud állni, amennyiben erre kellőképpen ki van ő képezve, és úgy gondolom, hogy ezzel a jelenséggel, akárcsak a függőségekkel, akárcsak más említett jelenségekkel, iskolai erőszakkal, egy csomó más történettel az iskolába is kell foglalkozni. És sajnos azt látjuk, hogy ez a nevelési komponense az iskolának a szerepe azért háttérbe szorult nagyon sok más oktatási komponens okán. Értem itt ez alatt a tananyag felvételét, értem ez alatt a vizsgákra való felkészülést, értem ez alatt itt az olimpiászokra való felkészüléseket, és egy csomó minden olyan dolgot, ami elveszi az időt a nevelési részről, illetve nagyon sok adminisztratív feladatot, amelyet egy-egy pedagógus még mindig kell foglalkozzon, és az idejét erre kell szánja. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezzel kell foglalkozni. Én nagyon az ilyen témákat integráltan képzelem el, és nem külön tantárgyak szintjén, hisz ezek olyan jelenségek, amelyek multidisziplinárisak, transzdisziplinárisak, amelyek olyan több területet érintenek, amelyek komplexebbek, mint egy egyszerű tantárgy keretei közé belegyenek szorulva. Tehát ilyen például a kritikus gondolkodás is, ahol tantárgy keretein belül szeretnék megtanítani a kritikus gondolkodást, holott a kritikus gondolkodás egy olyan készség, amelyet minden egyes tantárgy területén kell tudjuk fejleszteni. És valamilyen szinten a szexuális nevelés is ide tartozik, de mikor méreható jelenségekkel van szó, akkor nyilván, hogy ide is a közoktatási rendszerben szakemberekre van szükség.
Igen, csak ahhoz, hogy ne jussunk el a méreható jelenségekig, azt így lehet megelőzni, hogy valamennyi tanár beszél a szexuális nevelésről, és nem csak a biológia tanárnő, hanem ha megkérdezik a vallástanárnőt, akkor ő is tud erről beszélni, ugyanúgy, ahogy a kritikus gondolkodást, az álhírekhez való viszonyulást nem csak és kizárólag, most nem is tudom, hogy melyik tanár kellene, hogy azt tanítsa.
Egy hanem tanár, akinek ezt kiosztják valahol.
Tehát valamennyi tanár fel kell, hogy hívja erre a diákok figyelmét, és ez már a nevelés kérdése, hogy ne jussunk el ahhoz a polarizált társadalomhoz, ahol jelenleg tart Románia, de ez már egy másik beszélgetésnek a tárgya. Ferenc Salamon Alpár, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség általános alelnöke volt a mai napra kész vendége, őt hallották az elmúlt 3/4 órában. Köszönöm a válaszait.
Köszönöm szépen én is.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.